Kedves hallgatom! János első levele 3. részének 9. versét olvassuk. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja benne van, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Aki az Istentől született. Ez az újjászületés, amiről itt beszélünk. Jézus éppen ezt mondta egy vallási vezetőnek. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. János evangéliuma, 3. rész, 7. vers. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Isten gyermeke új természetet kapott, és az az új természet nem cselekszik, és nem akarja cselekedni a bűnt. A tékozló fiú azért nem maradhatott a disznóolban, mert nem volt disznó. Az atya fia volt, és az atya házához tartozott. Ha Isten gyermeke vagy, akkor igyekszel az atya házában lakni, és vágyakozol utána. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt. Sajnos ez itt rossz visszhangot kelt. Nem csupán a bűn cselekményéről van szó. Itt az a gondolat rejlik, hogy nem él a bűnben. János már korábban mondta e levélben, ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. A hívő is vétkezhet. Azonban János nagyon világossá teszi, hogy Istennek az az akarata, hogy bűn nélkül éljünk. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. János első levele, 2. rész, 1. vers. A bűn szemben áll Isten akaratával, de amikor a bűn beköltözik az életünkbe, János azt mondja, hogy van szószólónk az atyánál, és ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, 1. rész, 9. vers. János megint a hívőknek szól, és azt mondja, hogy a hívők is vétkezhetnek. Ezért, amikor János ezt írja, aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, ezzel azt jelenti ki, hogy az új természet nem marad folytonosan a disznóolban, sohasem, semmilyen körülmények között nem akarja azt tenni. Mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Ha Isten gyermeke vagy, isteni természettel rendelkezel, és nem vétkezhet. Miért? Mert az Istentől született. János olyas valamiről beszél, ami valóságos és tényleges. Nem arról a vallástételről beszél, amit elmondtál, amikor előre mentél a gyülekezetben, és néhány könnyet hulladtál. A kérdés ez, újjászülettél-e már Istentől? Hiszek a hívők üdvbizonyosságában, de hiszek az álhívők bizonytalanságában is. Nagyon jó, ha leltárt készítünk az életünkről. Meg kell vizsgálnunk magunkat, és látnunk kell, hogy hitben vagyunk-e vagy nem. Tényleg Isten gyermeke vagy? Vágyakozol Isten dolgai után? Ez nagyon fontos kérdés. Valaki talán azt mondhatja erről a homoszexuális fiatalemberről. Ő nem lehet az Isten gyermeke. Én azt mondom, hogy lehet, de ha Isten gyermeke, akkor feladja azt a bűnt. A tékozló fiúnak nem kellett a disznóolban maradnia, és nem is maradt ott. Igyekezett onnét kikerülni. Eljött az a nap, amikor ezt mondta, fölkelek és elmegyek az én atyámhoz. Az atya nem volt ott a disznóol közelében. Olyan messze volt onnét, mint amilyen messze csak lehetett. Aki Istentől született, az nem gyakorolja a bűnt. Nem folytatja a vétkezést. Új természetet nyertél, de nem vesztetted el a régi természetedet. Ez a probléma. Nem csoda, hogy Pál felkiáltott. Én nyomorult ember, Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Római levél, 7. rész, 24. vers. Csak Isten lelke tud téged megszabadítani, ha fölismered, hogy segítségre szorult és reménytelen állapotban vagy, ha bizonyos bűnök megkötöznek téged, szennyezik az életedet, hogy megfosszanak az örömtől, és szerencsétlen vagy, akkor elmondhatom neked, hogy ő megteheti, és meg is akarja tenni, hogy megszabadulj, ha te is óhajtod a szabadulást. Ha meg akarsz menekülni attól a bűntől, ha igazán Istent akarod szolgálni, ha az ő útján akarsz járni, akkor ő is veled fog járni, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. János első levele, 2. rész, 10. vers. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Azt hiszem, ma többet kell erről bemutatnunk. Isten gyermeke úgy néz ki, mintha valaki máshoz tartoznék, vagy legalábbis úgy néz ki, mintha árva lenne. Két család van a világban. Isten univerzális atyaságának a tanítása és az emberek univerzális testvérisége szerintem elítélendő eretnekség. A Biblia nem azt tanítja, hogy Isten úgy tekint minden emberre, mint gyermekeire. Az Úr Jézus mondta a vallási vezetőknek, ti atyátoktól, az ördögtől származtok. János evangéliuma, 8. rész, 44. vers. Valaki azt mondta, hogy a kereszténynek azért nem szabad nem kereszténnel házasságot kötnie, mert akkor az ördög családjába házasodik be, és bajba kerül az apósával. Mennyire igaz ez? Vannak az Isten gyermekei, és vannak az ördög gyermekei. Két család van ezen a világon. János azt mutatja be, hogy két dologról lehet megállapítani, ki az Isten gyermeke. Isten ismeri a szívünket, és tudja, hogy tényleg újjászülettünk-e, és az ő gyermekei vagyunk-e. De a mellettünk lakó felebarátunk ezt nem ismeri. Ő csak úgy tudhatja meg, hogy Isten élete bemutatkozik bennünk. Nem szükségszerűen a beszédünkben és a nyelvezetünkben, hanem a mindennapi életünkben. Nagyon egyszerű illusztrációt akarok alkalmazni, ami azt hiszem bemutatja azt, hogy a hívőnek két természete van. Vidéken élünk, és van egy kis birtokunk. Mielőtt tovább mennék, elmondom, hogy egyszer egy asszony ezt kérdezte a szomszédjától. Tudtad, hogy a rádiós szolgálatunk prédikátorának birtoka van? Kíváncsi vagyok rá, hogy egy szegény prédikátornak miként lehet birtoka. A szomszédja csak nevetett, és ezt mondta. Miért nem hallgattad figyelmesen? Megmondta azt is, hogy milyen nagy a birtoka. Tehát elmondom neked is, hogy az én birtokom 22 méter széles és 40 méter hosszú. Ennek a birtoknak a közepén van a házam. De nem sok gyümölcsfa van a telken. Vannak különböző gyümölcsfáim, van baraszfám, szilvafám, fügefám, és még egyéb bokrok is vannak a telkemen. De ez egy elég jókora birtok. Szeretem a gyümölcsöt, és élvezem, amikor a birtokomon körülnézhetek, és ott szedhetem le a fákról a gyümölcsöket. Amikor otthon vagyok, nagyon ritkán múlik el olyan nap, hogy nem mennék körül a kertemben, és ne gyönyörködném mindegyik fában. Van két olyan gyümölcsfám, amelyek rügyek alatt is hoznak gyümölcsöt, vagyis a rügyek alatt van egy vad ág, és csak avokádó van rajta, ami ezen a száraz vidéken látható, de közben néhány nagyon finom nemes avokádó fajtát is termet. Az egyik fán a rügyek embermagasságban vannak. A rügyek alatt egy-egy ág kihajt a fa régi törzséből, a régi avokádóból, és nekem azokat le kell metszenem. Néha nagyon elfoglalt vagyok a konferenciai szolgálatban, és nem igyekszem ezt tenni, akkor a rügy alatt kihajt az ág, kivirágzik, majd gyümölcsöt terem. De az a legszegényesebb gyümölcs, amit el tudsz képzelni, egyáltalán nem élvezhető. A rügy fölött ízletes gyümölcs van. A bajom az, hogy az oltás alatt kell levágnom az ágakat, hogy nehogy teremjenek gyümölcsöt. Én az oltás fölött akarom, hogy teremjék a fám, mert annak új természete van. Ez a fa kétfajta gyümölcsöt teremhet, és ez egyedül tőlem függ. Én is hasonlítok ehhez a fához. Két természetem van. Lehetek aljas, és nagyon alantas szinten is élhetek. Megvan ez a természetem. Mindnyájunknak megvan a régi természete. Sohasem szabadulunk meg ettől ebben az életben. Mindnyájan szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. De e fölött van az új természetem, és én ott termem meg a szeretet, öröm, béke, béketűrés gyümölcsét. Ma jól érzem magam, és az Úr öröme van a szívemben, de holnap már lent találsz a mélyponton. Nem kellene ott lennem, de mégis megtörténik, és amikor így van, akkor a régi természet szerint élek. A Galatákhoz írt levélben Pál azt mondja a hívőknek, hogy tanuljanak lélekben járni. Ezt magunktól nem tehetjük. A római levél 7. részében Pál két fölfedezést tett. Nincs jó a régi természetében, és nincs erő az új természetében. Segítségre van szükségünk. Nem számít, kik vagyunk, nem élhetünk önmagunktól keresztény életet. Csak Isten lelkének munkája által teremhetünk jó gyümölcsöt, és ő azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk. Az Úr Jézus mondta, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. János evangéliuma 15. rész 1. és 2. vers. Ő azt kívánja, hogy gyümölcsöző legyen az életünk, de azt is mondja, hogy lemetszi a terméketlen ágakat. Amikor lemetszem fám ágait közvetlenül az oltás alatt, akkor azokon jobb gyümölcs terem. Isten minket is azért metsz le, hogy jó gyümölcsöt hozzunk. Néha itt e földön a régi természet is terem gyümölcsöt. Ezt a test cselekedeteinek nevezzük. Ezek nem nagyon vonzók, ezekért nincs dicsekedni valónk. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Beszélhetsz róluk a gyümölcsük alapján. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Máté evangéliuma 7. rész 20. vers. Néhai Dr. James McGinley szokta mondani, nem ítélek meg téged, hanem vizsgálom a gyümölcsödet. Meg kell találnunk a gyümölcsöt hívő testvéreink életében. János első levele 3. részének 10. verse két nagyon világos ismertető jelet ír le Isten valódi gyermekéről. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van. Nem számít, hogy kicsoda, milyen hitvallást mond, ha valaki nem próbál Istennek élni, akkor az nem Isten gyermeke. Nem számít, hogy valaki mennyire tevékeny, esetleg diakónus a gyülekezetben, vagy annyira szorgalmas, mint a termeszek, de János azt mondja, hogy a fontos ismertetőjel a következő. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van. Nem én mondtam, János mondta, és Isten lelke mondatta általa, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Itt a második ismertetőjel. Szereted-e keresztény testvéreidet? Ha Isten gyermeke vagy, akkor szereted keresztény testvéreidet. A szeretet szó ismételten előfordul ebben a levélben. Ennek jelentését már itt az elején világosan kell látnunk. Lényegében három görög szót fordítunk szeretet szóval. Az első görög szó az erosz, és ezt sohasem használja az új szövetség. Ez az erotikus szeretetre és a szexre utal. A görögök sokat beszéltek a szexről, és tisztelték az erosz istent és Afrodité istennőt, akik imádata magában foglalta a szexet. Hadd mondjam ismét, hogy az új szövetségben sohasem fordul elő az erosz szó. A második szó a filia, aminek jelentése barátság. A testvérek közti szeretetet írja le, mert ez afféle testvéri szeretet. A harmadik szó a legmagasztosabb, az agapé. Ez Isten szeretete, mert úgy szerette Isten a világot. Itt az agapé szót használja János, és elmondja, hogy szeretnünk kell a testvérünket. Sokat hallunk ma arról, hogy szeressünk, 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 és sokszor a szexuális kapcsolatok összefüggésében értelmezik ezt. De a Bibliában a szeretet nem ezzel van kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy törődnünk kell keresztény testvérünkkel, segítenünk kell neki. Ez nem azt jelenti, hogy szükségszerűen ellenőrizzük az útjait, a beszélgetéseit, vagy azokat, amik érdeklik őt. Nem azt jelenti, hogy oda kell rohannunk hozzá, és át kell ölelnünk időről időre. Azt jelenti, hogy törődünk a sorsával. Nem táplálhatunk gyűlöletet egy másik hívővel szemben. A következő fejezetben majd meglátjuk, hogy ez a szeretet egyáltalán nem felszínes és nem futólagos. Nem azt jelenti, hogy minden egyes Jánost, Pált, Józsefet segítenünk kell, aki hozzánk jön. Arra figyelmeztet az ige, hogy legyünk nagyon óvatosak és tartsuk nyitva a szemünket, de szívünk mélyéből kell szeretnünk testvéreinket az Úrban. Ez másokkal törődő szeretet, ami ténykedik és cselekszik valamit a testvér érdekében. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. János első levele, 3. rész, 11. vers. János gyakran beszél ebben a levélben a kezdetről, és itt most a kezdeten Krisztus testet öltését érti. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. János pusztán megerősíti azt, amit az Úr Jézus is tanított. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. János 13. rész, 35. vers. Krisztus tanítványait ez a szeretet jellemzi. János mondja, amiről most beszélek, az egyáltalán nem új. Már kezdettől fogva halljátok. Az Úr Jézus tanított minket erre, és az összes apostol ezt tanította. Már kezdettől fogva halljuk, hogy szeretnünk kell egymást. A hívők iránti szeretet nagyon hiányzik korunkban sok helyen. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. János első levele, 3. rész, 12. vers. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. Kain és Ábel vértestvérek voltak, és nagyon hasonlítottak egymáshoz sok tekintetben. De Kain megölte a testvérét. Miért? Miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Mi volt Kain problémája? Az ő problémája a féltékenység és az irigység volt. Ez volt Kain bűne. A féltékenység talán nem a legjobb szó arra, hogy leírja Kain problémáját. A féltékenységben benne van a gyanakvás gondolata. Például valaki féltékenykedik a feleségére, ami azt jelenti, hogy esetleg szereti őt, de azt gyanítja, hogy a felesége nem hűséges iránta. Ezért azt hiszem, hogy jobb szó itt az irigység. Az irigység és a féltékenység a szótárban szinonimnak tűnik, de különbség van köztük anélkül, hogy nagyon eltérnének egymástól. Az irigység jellemezte Kain magatartását. Irigykedett a testvérére, és ez gyilkossághoz vezetett. Az irigység az emberi szívből fakad. Ahogy valaki ezt kifejezte, a világon a legpusztítóbb erő a féltékenység és az irigység. Hadd adjam meg az irigység definícióját. Egy másik ember kiválóságának vagy jó szerencséjének láttán táplált elégedetlenség vagy kényelmetlen érzés bizonyos fokú gyűlölettel és azzal a vággyal, hogy nekünk is hasonló előnyeink legyenek. Ez pontosan leírja Kaint. Az irigykedő definíciója ez lehetne. Irigységből származó, az irigység irányítása alatt levő érzés, ami a másik kiválóságán vagy jó szerencséjén épül. Ezt a fajta megkülönböztetést kell megfigyelnünk. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, őrizd meg Kain irigységétől, és segíts, hogy igazi szeretet lakozzék a szívemben testvéreim iránt. Ámen.